A Líra könyv bemutatja a 24.hu könyves podcastjét, a Buksót. Ez itt a Buksó, olvasásról, könyvekről, mindenféle jóról. Én Nyári Krisztián vagyok. A Buksó 74. epizódjában nagy szerepet kapnak majd a könyvtárak. Az egyik legnagyobb magyar, sőt a legnagyobb magyar könyvtári hálózatot, a Szabó Ervin könyvtárat 25 éve irányító könyvtári vezetővel, Fodor Péterrel fogok beszélgetni a pályájáról, a könyvtárak helyzetéről, és arról, hogy hogyan változtak és hogyan változnak ma a szemünk előtt a könyvtárak, a felhasználók szempontjából, mit keresünk a könyvtárakban, miért megyünk oda, és miért nem. Az előző epizódban már elkezdtük bemutatni az olvasókörök, olvasóklubok számos formáját, hálózatait Magyarországon, ezt folytatom tovább, hiszen annyi jó példát kaptam a Buksó hallgatóitól. A legvégén pedig 10 ismeretterjesztő könyvet ajánlok, amelyek a közeljövőben fognak megjelenni a természettudományoktól a társadalomtudományokig. 100 év magány. Számok a sorok között, érdekes adatok a könyvek világából. Többen fölhívták a figyelmemet ott Anna művészeti menedzsernek a könyvklubjára, pontosabban 2 könyvklubot is vezet ott, Anna egyik a sajátja, a másik pedig a Magvetővel közös Határhelyzetek könyvklub. A saját könyvklubra teljesen szubjektíven választ könyveket ott Anna, mivel a könyvklubokat az ő tájékoztatása szerint 99%-ban nők látogatják, így a témák is általában úgy szerveződnek, hogy a női olvasókat, leginkább érdeklő témákat járják körül. A családok, az anyává válás, mentális betegségek és egyéb női élethelyzetek az, ami ezeknek a regényeknek a központjában van. A mostani szezonra választott klasszikus is ilyen Jane Austen Meggyőző érvek című regénye, de olvassák Rubin Szilárd Csirkejátékát, vagy akár Paul Auster New York trilógiáját is. Havi egyszer van könyvklub, minden könyvhöz tartozik egy online és egy személyes beszélgetés is, így a vidéken vagy a külföldön élők is tudnak csatlakozni az ottanna.hu honlapon. A Magvetővel közös Határhelyzetek könyvklubban 8 világirodalmi művön keresztül próbálják megérteni, hogy mit jelentenek a határok, azok a valós és szellemi választó vonalak, amelyeket nap mint nap megtapasztalunk, átlépünk, vagy éppen megkérdőjelezünk. Welbeck kivételével a 7 másik alkotó mind ígéretes pályakezdő, akiknek a könyveiről havonta egyszer beszélgetnek a Magvető kaféban. Sok helyen könyvtárak köré szerveződnek ezek az olvasóklubok, ilyen például a Pécsi Csorbagyőző könyvtár, amelynek égisze alatt több könyvklub is működik, például a Könyvjelző olvasóklub, vagy éppen a Grifaton könyvklub, ahol havonta egy könyvet beszélnek át. Szentesen a könyvtárban is működik, egykori iskolavárosomban a Még egy oldalt könyvklub, a tagok személyesen találkoznak körülbelül 6 hetente. Ez a megszokott könyvkluboktól eltérően nem egy megadott regényt jár körül, nem ezt beszélik meg, hanem egy-egy téma köré gyűjtenek műveket. Az esztergomi Hellischer könyvtár olvasóklubja az olvasók kérésére, kezdeményezésére alakult, havonta találkoznak a tagok, és egy-egy általuk előre kijelölt olvasmányról beszélgetnek, meg persze mindig szóba kerülnek más könyvek, regények is. Fontos itt, hogy a könyvtárra választott könyveket több példányban igyekszik beszerezni. Székesfehérváron a Gárdonyi Géza Művelődési Ház és Könyvtárban 10 éve működik a Liget olvasóklub, évi 9-10 alkalommal találkoznak a tagok, egy-egy ajánlott regényről vagy novelláról beszélgetnek, és ahogy írták, sokfélék vagyunk, sokféle könyvet választunk és olvasunk. A Székelyudvarhelyi Városi Könyvtárban 2012 óta működik az olvasóklub, ők is minden hónapban kiválasztanak egy könyvet, mindenki azt olvassa, aztán közösen megbeszélik. Pár éve hoztak egy szabályt, ami szerint felváltva olvasnak magyar és külföldi szerzőtől. A klub egyébként zárt körű, jelentkezni kell, mert nagyon gyakran olyan személyes gondolatok, érzések kerülnek a felszínre, amelyeket csak ebben a nagyon bizalmas légkörben tudnak megbeszélni, és időnként, ahogy írják, kirúgnak a hámból, esznek egy jót, és így beszélgetnek. Nem feltétlenül könyvtárak azonban a kezdeményezők. Több éve működik például az első kerületben a Márai könyvtárban egy könyvklub, ami ez úgy jött létre, hogy egy civil könyvklub tagjai átsétáltak a Márai könyvtárba, és megkérdezték, hogy működhet-e itt egy könyvklub. A könyvtár vezetője igen mondott, és azóta 5 éve minden hónap utolsó kedd délutánján találkoznak, és megvitatják azt a könyvet, amit elolvastak, de akár az írót is meghívják, és ott beszélgetnek. Ma már 30-40 fő találkozik rendszeresen. Most januárban például Tompa Andrea könyvéről beszélgettek. A Szabó Ervin könyvtár körül több ilyen könyvklubban, talán még izgalmas lehet a Békásmegyeri könyvtár, ami szintén a Szabó Ervin könyvtár hálózatához tartozik. Itt az olvasókört Makranci Zalán színész vezeti, már 200 tagja van, legutóbb Bulgakov Mester és Margaritájáról beszélgettek. Egyetemek köré is szerveződnek ilyen olvasókörök, ezek közül kiemelném a Nemes Nagy Ágnes olvasókört, amely a Pázmány Péter Tudományegyetem könyvklubja, de csatlakozott azóta hozzá már másik két egyetem is, a Képzőművészeti Egyetem meg a BME. Két hetente találkoznak, bárki csatlakozhat szabadon. Az idei téma Eszterházy Péter, akinek műveit szakértők, irodalmi szerkesztők segítségével beszélik meg az olvasókör tagjai, szóval bárki számára nyitott, az első alkalom február 23-án lesz, keressenek rá a neten, és lehet menni. Végül pedig két jó példa, kövesse minden politikai mozgalom vagy párt ezt a két példát. A Két Farkú Kutyapárt másfél éve tart olvasóköröket, több budapesti kerület mellett már Szombathelyen, Székesfehérváron, Győrben és Szegeden is van ilyen, egy összefoglalót el is lehet olvasni a párt honlapján. Tulajdonképpen egy politika mentes, de mégsem politika mentes, hiszen olvasni politika. Minden alkalommal egy-egy adott könyvről beszélgetnek, tágabb kontextusban, arra is figyelve, hogy az is hozzá tudjon szólni, aki még nem olvasta azt a könyvet. És a politikai paletta másik feléről is egy jó példa, Debrecenben a Könyvbarátai kezdeményezés, amit Puskás István, a város fideszes alpolgármestere indított, útjára indította a Könyvbarátai hálózatot, amelyben várják mindazok jelentkezését, akik hétköznapi tevékenységük mellett bármilyen módon éltetik és támogatják a könyv, az irodalom kultúráját. A hálózathoz lehet csatlakozni egyénileg is, és egy kávézóban, a Volt Egyszer kávézóban beszélgetnek a tagok, ahogy írják, arra hívnak mindenkit a városban, hogy aki magáinak vallja az irodalom értékeit, jelentkezzen a hálózat tagságába. Szóval lehet követni bármilyen pártnak, bármilyen politikai mozgalomnak, olvassunk minél többet. Könyvemberünk Fodor Péter.
Művelődés szervező, könyvtáros történész, aki 1998 óta a fővárosi Szabó Ervin könyvtár főigazgatója, ezt akárhogy is számolom, már több mint 25 éve. Negyed százada állsz az ország legnagyobb könyvtári hálózatának élén. Ötször pályáztál és ötször erősítettek meg a tisztségedben, de már nem sokáig maradsz a Szabó Ervin könyvtár élén. Miért döntöttél úgy, hogy abba hagyod és nem pályázol tovább?
Az egész pályafutásomnak mondhatom nyugodtan, hogy a legmagasabb szintje, hogy az ember egy negyed századon keresztül egy nagy kulturális intézménynek az élén dolgozhat, és ehhez valóban, ahogy fogalmaztál, megkaptam minden alkalommal a maximális támogatást és a maximális bizalmat. Most hatodjára is szóba került ez, én döntöttem így, hogy részben az életkorom miatt, részben pedig azt gondolom, hogy egy negyed század egy intézmény élén az mindig egyfajta mérlegkészítéssel kell, hogy járjon. Másrészt pedig azt gondolom, hogy az a dinamikus változás, ami többek között a könyvtár életben, a könyvtár használat, az olvasók, a használók, a látogatók szokásainak nagyon gyors változása miatt van, az nyilvánvalóan egy olyan új megközelítést igényel, ami természetesen lehet egy folyamatos megújulásnak a része is az ember, de úgy gondolom, hogy van egy ilyen mondás, hogy akkor kell abba hagyni, nem amikor a csúcson van az ember, amikor a csúcs közelébe van. És ezért döntöttem így, amit a főváros vezetése el is fogadott, megértett, és hát az utódom pedig 10 évig dolgozott velem, nem véletlenül választottam őt, és azt gondolom, hogy részben lesz egyfajta folytatása az eddigi munkának, és biztos vagyok benne, és nagyon remélem, hogy egy nagyon komoly megújulás is.
Mindenképpen beszélni fogunk arról, hogy hogyan is áll ma a Szabó Ervin könyvtár, meg ugye általában a könyvtár úgy Magyarországon, de egy kicsit beszéljünk rólad. Nyíregyházán születtél, tehát nem vagy pesti. A könyvtárakhoz talán egyenesebb utad is volt, mint az, hogy a legnagyobb budapesti könyvtár.
Hát ez kétségtelen. Számomra gyakorlatilag 4 település, város az, ami meghatározó volt az életemben, nyilván Nyíregyháza, utána Debrecen, amikor átköltöztünk középiskolás koromba, utána Balmazújváros, ahol kezdtem a szakmai pályámat, és akkor újra Debrecen, majd Budapest, tehát ez a 4 város. Ezek közül nyilván mindenki számára a legmeghatározóbb, úgy gondolom, a szülőhely, a szülőváros, és valóban könyvtárral egyáltalán, nem is könyvtárba, könyvben való gondolkodásba ott találkoztam legelőször. Én nagyon hálás vagyok mindenkinek, aki valamilyen formában tanított, tehát az óvodától kezdve, tudom, hogy ez így furcsán hangzik, közel a 80-hoz, de én nagyon nagy hálával gondolok minden pedagógusra, akinek a keze alatt lehettem és voltam, egészen az egyetemmel bezárólag, kitűnő emberek, kiváló személyiségek voltak. És hát például az, hogy rendszeres olvasóvá vált az ember, és gyerekkorában, ez mondjuk az első osztályba dőlt el, amikor nekünk megtanítottak bennünket olvasni. Nem tudom, hogy csinálták, de évvégére mindannyian olvastunk. Nekem nagy problémát jelentett a gyébetű, erre ma is emlékszem, de azt tudom, hogy Gyuri megy a győri gyufagyárba. Tehát ezt azért megjegyeztem, de az egy óriási dolog volt, hogy 8-9-10 éves gyerekként bejárhattunk, sőt, kötelező volt minden szombaton a szertárba bemenni, ahol természetesen jelen volt a csontváz, kitömött madarak és rengeteg könyv. És nem volt korlátozás. Azt vettük le a polcról, amit akartunk.
Te egyébként értelmiségi családból származod? Tehát nem. Otthon könyvek voltak a polcról?
Otthon voltak könyvek, de nem értelmiségi családból, de erre való jelentős igény az természetesen megvolt.
Hát az mindenképpen, hogy valaki olvasóvá lesz, az nagyon erősen függ attól, hogy otthon mit lát, lát-e könyveket, meg olvasó szülőket, de azért abból nem következik, hogy valaki könyvtárszakra menjen. Mi vonzott téged oda? A könyvtárak rendje, meg kiszámíthatósága, vagy éppen az olvasás szabadsága? Szóval melyik az, ami jobban motivált?
Hát ha most bevallom ezt így, akkor mindenki mosolyogni fog. Egyáltalán nem erről volt szó. Egyszerűen katona voltam, és akkor sokan voltunk, 45, 46, 47-es születésük, és akkor az volt egy olyan lehetőség, hogy aki egyetemre, főiskolára jelentkezik, fölveszik, azt leszerelik. Azért ennél nagyobb motivációt nehezen tudok az olvasáson túl elképzelni, de ez csak vicc volt. És akkor én nézegettem, hogy hova lehetne biztosan felvételt nyerni. Egy döntő dolog volt, hogy magyar könyvtár, vagy magyar történelem szak legyen a felvételi, ez a népművelés könyvtár szakon volt. A népművelésről akkor kevesebbet tudtam a 60-as évek közepén természetesen, a könyvtárról voltak élményeim, és jelentkeztem, fölvettek, és onnantól kezdve gyakorlatilag ráálltam, ha szabad így fogalmazni, erre a pályára.
De ha jól értem, akkor nem könyvtárosként indultál el, hanem a közművelődésben kezdtél el dolgozni. Ráadásul Balmazújvárosban, ahogy mondtad is, művelődési házban jártad végig, egy művelődési háznál végig járható. Szamárlétrát voltál előadó, aztán igazgató. Egy alföldi kisváros kulturális élete a 60-as, 70-es években azért az nagyon nem hasonlított a fővároshoz.
Biztos, hogy nem. Balmazújváros azonban kivétel volt, mert ott 1965-ben a település saját pénzéből akkor 12,5 millió forintért építette egy hatalmas művelődési házat, egy 600 személyes színházteremmel, klubszobákkal, előadótermekkel, ami akkor Hajdú-Biharban meg az országban is egy kiemelkedő jelentőségű volt. Ezt mindig el szoktam mondani, hogy ebből még országgyűlési polémia is volt. Veres Péter ugye a balmazújvárosi volt képviselő volt, és azt hiszem Timár Mátyás volt akkor a pénzügyminiszter, és köztük volt egy vita, hogy kell-e egy ilyen településre ekkora kulturális intézmény, ehhez nem volt se állami támogatás, se megyei támogatás. Viszont ez egy olyan lehetőséget adott nem csak a településnek, hanem a környezetnek is, ami egy egészen másfajta kulturális életet tett lehetővé. Ráadásul ehhez kellett egy olyan személyiség, aki a kezdettől fogva az igazgató volt, Túróczi György, aki egy színházi ember volt, rendkívül ötletes, agilis, óriási dinamikával rendelkezett. Én még középiskolás koromból ismertem, és ő csábított engem oda dolgozni, majd bármilyen hihetetlen, egy év után közölte, hogy ő megy Debrecenbe, és én leszek az igazgató. Na most azért 22 évesen egy ekkora háznak, egy ekkora településen a kulturális életben meghatározó szerepet kapni, azért ez egy elég, ma így mondanák, nagyon nagy kihívás volt. Nem beszélve arról, hogy az életkorom miatt is meg kellett tanulnom például elfogadtatni magamat. Azzal együtt, hogy egy évet ott már dolgoztam, tehát azért volt bejárásom az iskolákhoz, különböző gazdasági szervezetekhez, de azért ez egy óriási lehetőség volt. Nem mindenkinek adatott meg, ez kétségtelen. És én ezt követően 6 évig voltam ott az intézmény vezetője.
Természetes út volt akkor egy fiatal közművelődési szakembernek, hogy elindul egy kisvárosból, aztán egy nagyobb város, és a vége Budapest, tehát hogy egyszer csak megérkeztél. Igen. Debrecen érintésével. Budapesten közben doktoráltál az ELTE-n. Így tervezted az életutadat, vagy egyszerűen ez volt a természetes menete?
Lehet, hogy nagyon furcsa lesz, amit mondok. Én soha nem kerestem magamnak állást, vagy feladatot igen, de állást vagy pozíciót nem. Mindig fölkértek. Volt, amit elfogadtam, volt, amit nem. Az kétségtelen, az talán természetes volt, hogy Balmazújvárosból egy 7 év után a családdal együtt beköltöztünk Debrecenbe, ott is volt feladat. Hívtak utána Pestre, jöttem, és hát nekem az, hogy a későbbi pályámon mondjuk eljutottunk a közművelődéstől a közgyűjteményig, abban benne volt az, hogy én intézményben kezdtem, és akkor halálpontosan megtanultam, hogy egy intézményben dolgozni az azért nagyszerű, mert ha kudarc van, akkor az a vezető kudarca. Ha eredmény van, azért a közössége, amelyik ott dolgozik, és ezt nem szabad senkinek soha elfelejteni. Ez egy nagyon fontos tanulság volt éppen Balmazújvároson. A másik pedig, hogy egy intézményben közvetlenül érezheti az ember, hogy honnan, hova jutott el az igazgatásba, irányításba, ezek mindig áttételként jelennek meg. Tehát én dolgoztam mind a két területen, de azt gondolom, hogy az intézményi lét volt számomra mindig az, ahol az embernek lehet egy sikerélménye, alkothatott, és az, hogy én eljuthattam az ország legnagyobb, ahogy te fogalmaztál, az ország legnagyobb könyvtárába, az nyilván ilyen szempontból az előéletemmel maximálisan összefüggött.
Ugye a 80-as években az irányításban dolgoztál, a művelődési minisztériumban voltál közművelődési koordinációs főosztályvezető. Hát mondhatjuk ezt, és még mindig nagyon fiatal voltál, hogy te voltál a közművelődésnek a legfontosabb hivatalnoka?
Ez talán így túlzás. Ez azért jött létre, mert korábban a közművelődési tanács az a kormány mellett volt tanácsadó szervezet, és 86-ban megszüntették ezek egy részét, és a közművelődés értelemszerűen a művelődési minisztériumba került. Ott alakult újjá. Hosszan vitattuk az egyesülési törvényt, hiszen a közművelődés területén nagyon sok önszerveződő folyamat indult meg. Ennek egyik látványos és országosan ismert példája volt például a művelődési házakban a nyitott háznak a koncepciója, ami a Népművelési Intézetből indult ki, és ennek hát egyik fő apostola Beke Pál volt Vitányi Ivánnak a támogatásával, tehát ez akkor egy ilyen forrongó dolog volt, és kétségtelen tény, hogy a művelődési házak az akkori majdani rendszerváltás előkészítő, hogy mondjam, helyei is voltak közösségi helyként.
Találtam a interneten egy 1985-ből való cikkedet, amiben nagyon meglepő dolgokat mondtál, vitatkoztál alapvetően azzal, ami akkor egy ilyen közkeletű, több is, mint szlogán volt, hogy a kultúra nem áru, és arról értekezt, hogy de igenis áru, illetve, hogy milyen strukturális gondok vannak, hogy a kultúra pénzbe kerül, nem is kevésbe, a törvény ugyan biztosítja a művelődéshez való jogot, de ez a sokakhoz nem jut el. Szóval ilyen állításokat nyilván más nyelvi megfogalmazásban, de akkoriban hát a szamizdatlapokban lehetett olvasni. Ez bátorság kellett, vagy egyszerűen leírni a helyzetet, tehát hogy azért ez nem úgy hangzik ez a szöveg 1985-ben, mint aki az állami kulturális vezetés részéről valaki megszólal.
Így most nem nehezen tudnám felidézni, de köszönöm neked. Valóban akkor volt egy vita, hogy árul-e a kultúra, és akkor volt egy ilyen klasszikus, azt hiszem 83-84 körül Vitány Ivánnak egy ilyen gondolata, hogy nem az az izgalmas, hogy mennyi pénz kell a kultúrára, hanem mennyi vagy a kultúrához, hanem az izgalmas, hogy mennyi kultúra kell a pénzhez. És ugye ez az áru-e a kultúra, vagy nem? Igen, tudomásul kell venni mind a mai napok, hogy igen, pénzbe kerül. Ebben óriási viták voltak, és én azt gondolom, hogy a hiába volt a közművelődési törvény, ennek a pénzügyi megalapozottsága, különösen a 70-es évek második felében, a 80-as évek első felében ellentmondásos volt, és akkor nagyon diplomatikusan fogalmaztam. Tehát Tehát épültek új kulturális intézmények, beleértve könyvtárak, faluházak. Például Makovecnek nagyon sok ilyen épülete volt, amit például a közművelődési tanács is támogatott. Kakasdot szoktam mondani példának, de ugyanilyen volt Tiszaburán is, vagy kisebb településeken. Akkor volt az általános művelődési központoknak egy ilyen felfutása, hogy egy kis településen együtt az iskola, az könyvtár, a közművelődés, hogy ne legyen párhuzamosság. Tehát azért abszurd dolog, hogy van iskolai könyvtár, meg közkönyvtár egy pár ezres településen. Nem működik a dolog. Ez igazából ma sem így. A másik, ami szerintem ebben izgalmas lehetett még, legalábbis akkor, ahogy én ezt gondoltam, hogy mindig egy ilyen maradvány vagy maradék szemlélet volt a kultúra finanszírozására. Az állami költségvetésben, és hát akkor ez természetesen a közigazgatás különböző szintjein is így jelent meg. Tehát amit...
Azért ez az elmúlt 30-40 éve se volt máshogy nagyon.
Hát ezt te mondtad, és én ezt nem fogom cáfolni természetesen. Így van. Tehát ez mindig egy közelharc volt, hogy mennyi pénz jut akkor a kultúrára. Miért? Tessék elmenni, megnézni a svédeket, megnézni a finneket, nem most. Mondjuk 30 évvel ezelőtt maradjunk akkor ennél. Ők két területbe fektettek be, az egyik az oktatás volt, a másik pedig a kultúra. Tehát én jártam mondjuk Svédországba olyan kis településen, ahhoz fantasztikusan gyönyörű intézmény
volt. És nagyon erősen a helyi kultúrába.
És a helyibe. Helyi közösségeknek a szerveződésében. Amikor 97-ben a 140-es törvény megszületett, hosszú előkészítés után, és az akkori parlamenti pártoknak az egyetértésével, akkor is egyik kulcskérdés az volt, hogy honnan lesz finanszírozható. És nagyon sok olyan törekvés volt múzeumi területen, könyvtári területen, közművelődés területén, amelyik ennek a lehetőségét mindig nem csak fölvillantotta, hanem volt is rá mód, akár tárca szinten, akár pedig a későbbiekben különböző formációkba pályázatokon. Én nagyon fontosnak tartom, hogy mondjuk a 90-es évek elején létrejött például a Nemzeti Kulturális Alap. Korábban volt ugye a közművelődési alap, volt kulturális alap, ez sok minden szempontból egységesült, és egy egészen gazdag pályázati lehetőséget kínál évtizedek óta. Hogy ez elegendő vagy nem elegendő, ezen nyilván vitatkozni fog mindenki. Szerintem biztos, hogy nem elegendő, sokkal többet lehetne fordítani, kellene fordítani a kultúrára, de ugyanakkor azt is látni kell, hogy a korabeli párt, hiszen ez egy pártállami irányításról beszélünk, a párt és az állami irányítás között ez mindig szlogen szintjén egy kiemelt feladatként jelent meg. A finanszírozás szintjén ez nem volt következetes. Azt hiszem ez az elegáns megfogalmazás.
Beszéltél itt tulajdonképpen a művelődési házakról, vagy a közművelődés rendszerről, mint a civil szféra már a 80-as években is nagyon fontos, hát ilyen keltető helyéről, és 1990 után pedig a civil rádiót működtető KFT-nek az ügyvezetője volt, tehát valahogy a civil világ felé vetted az utadat. Mi volt a célotok, vagy a célod ezzel
a rádióval? Az volt az eredeti szándék, hogy legyen egy olyan, milyen érdekesen hangzik ez ma, legyen egy olyan országos rádiós hálózat, amely az ország minden pontján elérhető. És olyan közérdekű információkat osztom meg, most furcsa lesz, amit mondok, hogy például Nagykőrösön a paprika kilója 30 forint, de 29 forintért meg lehet kapni mondjuk Kecskeméten, csak a közelség miatt mondom. És akkor ez egy olyan információ, amivel az emberek tudnak valamit kezdeni, tehát az egy fontos szándék lett volna, nem valósult meg, de a szándék az fontos lett volna, hogy legyen egy olyan rádió, amely közérdekű információkkal látja el a lakosságot. Ez a 90-es években szerintem egy nagyon újszerű kezdeményezés volt.
Aztán a 90-es évek közepétől, vagy 97-től a főpolgármesteri hivatal tanácsadójaként dolgoztál velem együtt, itt, mint életrajzi tényt, ezt el kell mondani, és aztán megpályáztad a Szabó Ervin könyvtár vezetését, kibíztatott erre, nem adta magát, hogy akkor hirtelen visszakerülj a könyvtári világba.
Valóban számomra az egy nagyon nagy lehetőség volt, amikor az elődöm, Kis Jenő főigazgató úr megkeresett, hogy ő elmegy nyugdíjba, és mondtam neki, hogy hát tudom, mert láttam a papírt, és hogy a helyettes, a Pap István, aki egyébként néhány hónapja hunyt el, ő is elmegy, és hát ők úgy döntöttek, hogy megkérnek engem, hogy pályázzak. Tehát ezt én nem magamtól találtam ki. Én mondtam, hogy hát azért ez nem ilyen egyszerű dolog, hát ez az ország legnagyobb könyvtára. És akkor mondta nekem a főigazgató úr, hogy hát igen, ám csak a te előéleted olyan, amire most itt szükség van, mert hogy indul a nagy rekonstrukció, a nagy bővítés, és valóban, hát az előbb említetteken kívül azért a Déri Múzeum rekonstrukciójának a végébe is részt vettem, beköltöztetés, újraindítás, tehát volt ilyen jellegű élményanyagom, és rövid gondolkodás után, és bizonyos családi egyeztetés után, ahol tulajdonképpen a két lányom mondta, hogy az való, lehet, hogy ez neked való. A feleségem nem, ő könyvtáros volt 25 évig, tehát ő nem volt ennyire lelke, de végül valóban megpályáztam, és 98-ban meg is kaptam ezt a feladatot, ezt a lehetőséget. Én ezt mindig így fogtam föl, minden az azt követő minden pályázaton, hiszen azért az valahol megerősíti az embernek a munkáját, ha kap egy ilyen visszaigazolást, és erre én mondhatom azt, hogy büszke vagyok, most félreértés ne legyen, tehát én mindig egyhangulag kaptam meg ezt a megbízást. Három különböző városvezetésnél egyrészt kaptam egy bizalmat folyamatosan, másrészt nyilván voltak feladatok, és kaptam egy nagyon jelentős támogatást, ami nem csak anyagit jelentett természetesen. De azért az a rekonstrukció és bővítés, ami 98 és 2001 között zajlott a központi könyvtárban, annak azért itt neveket kell mondanom. Ugye az emlegetett Pap István volt a szakmai megálmodója, nagyon erős támogatással, ugye Kis Jenő ennek, mint főigazgató nyilván részese volt, egyáltalán, hogy a feltételek létrejöjjenek. A forrás megteremtésében pedig ugye Demszky Gábor főpolgármester és Magyar Bálint, aki akkor éppen a miniszter volt. Tehát ugyanis ez egy, az akkori rend szerint egy címzett támogatással készült el, az 80% állami támogatást jelentett, és 20% volt az önkormányzatnak, tehát a fővárosnak a forrása. A könyvtáron belül pedig Deák Sándor, a gazdasági igazgató, az egészet kőkeményen tartotta a kezébe, és Sóron László, aki jött velem együtt főigazgató helyettesként, és a Pauza István főmérnök, tehát ez, mi négyesbe voltunk a kivitelező csapat, és ebbe az az érdekesség, hogy mind a mai napig a Szabó Ervin könyvtár az egyetlen kulturális intézménye, mert saját maga bonyolítja a beruházásait, és azért ez egy részben egy bizalom, részben pedig, hogy van egy szakértelem hozzá. Azért ne felejtsük el, hogy ez a beruházás 3,5 hónappal hamarabb fejeződött be, mint a kitűzött határidő, és pénzkeretbe maradtunk. Tehát nem kellett plusz kiegészítés, és elkészült szerintem akkor az ország legkorszerűbb könyvtára, és talán Európában is figyelemre méltó, hiszen nagyon sokan jártak azóta is nálunk, mind a mai napig. Ugyanis ezáltal, hogy a könyvtár mondjuk egy majdnem 100 évig kereste az útját, hogy hova legyen, újat építsenek, ne, hiszen ezt kevesen tudják, hogy 1931-ben költözött a Weinheim palotába, a Város Nyilvános Könyvtára, és 70 évig, amíg ez a nagy felújítás, rekonstrukció nem jött, nem történt a kisebb átalakításon kívül semmi. Ugyanakkor a 1945 után mindenki kereste a helyét, hogy hol legyen a könyvtár. 70-es években például elkészült egy olyan terv, hogy a Baross utca elején, ahol most a Virág által tervezett két üvegpalota van, oda kerüljön a könyvtár, mert az közel van a Weinheimhez. Mire elkészültek a tervek, nem volt rá pénz. A 80-as években fölmerült, hogy a Vizafogóra kerüljön, mert akkor ugye ott épült egy új városrész. Elkészültek a tervek, mire a startpisztolynak el kellett volna dördülni, nem volt töltény benne. Hogy...
Milyen jó, hogy ott maradt ebbe a csodálatos.
És ez volt a zseniális, és volt még egy harmadik, ez már a rendszerváltás után, és akkor visszakerült volna az eredeti helyére, ahol 904-ben megnyílt, a Városháza, vagy a Deák téri templom, tehát a Bárci utca és a Gerlóci utca között, idősebbek emlékeznek, volt egy földszinti üzletsor.
Bazársor.
Bazársor, aminek az előrme az volt, hogy ott volt egy emeletes épület, és annak két szobájában volt eredetileg a könyvtár, és azt hiszem talán egy külföldi francia befektető egy kulturális központot akart ott csinálni, bevásárlóközpontot, amelynek része lett volna a könyvtár. De ez 93-ra szintén elbukott. Na akkor történt a főváros és a kormányzat közti összefogás, és akkor született ez a döntés. Szerintem mindmáig a legjobb, hiszen olyan helyen van, olyan közlekedési csomópontban van, amely mindenki számára elérhető, és ez egy nagyon nagy dolog. Egy adalékot hagy mondjak, korábban, hosszú évtizedekkel ezelőtt az volt a könyvtárról alkotott kép, hogy csend legyen, lépni nem lehet benne, mert például a könyvtár, amíg nem jött a Weinheimbe, például volt egy olyan fővárosi rendelet a gépkocsik elterjedésével a 20-as években, hogy amikor a könyvtár nyitva van, azon az utcán nem haladhat végig gépkocsi, mert zavarja az olvasókat. Ez a koncepció még a 60-as években is érvényesült, lásd a József Attila lakótelepet, ahol a lakótelep szélén tényleg csendes helyen van a könyvtár, de például nincs tömegközlekedés. És az ecseri részen lakók, az ecseri úton felé lakók már nem mennek oda.
Pedig az az érdekes, hogy már tulajdonképpen az elődeid esetében a kezdet-kezdetén már Szabó Ervinnél, Magyar Józsefnél is felmerült, hogy ez több, mint könyvtár, hogy ez a valahogy a művelődési hálózatnak is egy fontos része, és ott nem csak csendes tanulás, meg olvasás van. Beszéltünk a központi épületről, meg annak a felújításáról, de a Szabó Ervin könyvtár nem csak a Weinheim palota, hanem hát egy elég nagy hálózat. 49 könyvtár van most Budapesten, hogyha jól tudom. Ez nemzetközi összehasonlításban egy hasonló városnál, ez sok vagy kevés? Tehát tényleg mi egy könyvfőváros vagyunk a nagyvárosokhoz képest, vagy tulajdonképpen ilyennek kell lennie egy ekkora városnál?
Mondjuk Párizs nagyobb, mint Budapest. Ott körülbelül 60 és 70 között van a könyvtáraknak a száma, de Budapesten volt a 70-es évek végén, amikor 118 tagkönyvtár volt. Na most, hogy ezeknek a berendezése, elhelyezése, minősége milyen, erről sokat lehetne írni, beszélgetni. Tehát volt, amikor szenes raktárból lett kialakítva egy könyvtár, és az ugyanúgy tagkönyvtár volt. Ez az 50-es éveknek a voluntarista hálózat fejlesztése. És ha már említetted Szabó Ervint, Magyar Józsefet, vagy említhetjük DNS Lászlót, Braun Robertet, Kőhalmi Bélát. A korabeliből már akkor elkezdett, tehát a 10-es években elkezdték a hálózatot építeni. Ilyen volt például az Almási téren megépített könyvtár, ami erre a célra épült. Ma ennek az utódja a Rottenbiller utcai könyvtár, vagy a Vág utcán, az nincsen már meg ez sem. De ezek mind azt jelentették, hogy valóban egy széles hozzáférési lehetőséget biztosítani. És ezt úgy gondolom, hogy ma ezzel a 49 könyvtárral egy minőségi váltásra került sor, nem csak az elmúlt 25 évben, hanem már azt megelőzően, hiszen azért a 70-es, 80-as években épültek könyvtárak. Tehát most például a 18. kerületben a Tököli úti könyvtár, vagy akkor épült az Etele úti könyvtár, ami klubkönyvtárnak épült, vagy például a Dagály utca könyvtár a 80-as évek elején, és én azt gondolom, hogy az a hálózatfejlesztési koncepció, amely arra törekszik, hogy valóban ne csak egy kölcsönző hely legyen, tehát könyvet kiveszek, visszahozok, vagy helyben olvasok, hanem legyen az adott lakókörnyezetnek a kulturális központja.
Ezt az egész negyed százados ciklus például az is jellemzi, hogy beszéltél, hogy a 70-es években nyíltak új könyvtárak. Na de hát az igazán meglepő, hogy az elmúlt negyed században is, hát a te ciklusodban, ugye jól számolom, 16 új fiók könyvtár nyílt, több felújítás is kötődik a te nevedhez. Nekem a személyes kedvencem a 2021-ben nyílt körúti könyvtár, oda én magam is járok. Vagy tavaly megnyílt a kibővített soroksári könyvtár, hogy külvárost is mondjunk. A kérdésem az, hogy van-e ennyi könyvtárra igény, miközben azt látjuk, hogy folyamatosan csökken a rendszeresen könyvet olvasók száma Magyarországon.
Mind a kettő igaz. Erre ezt tudnám mondani. Az egyik az, hogy a kölcsönzött és visszavett dokumentumoknak a száma, az mondjuk 2023-ban pár tízezer kötet hiány majdnem 2 millió volt. Tehát még mindig kölcsönöznek. Abba az igaz, hogy kevesebbet. Megváltoztak a könyvtárhasználati szokások, ami azt jelenti, hogy ma is járnak könyvtárba az emberek, de csak azért, hogy helyben ott lapozgassanak, olvassanak, vagy a fiatalok mondjuk a központi könyvtárba, vagy az általad említett körúti könyvtárba. Éppen tegnap voltam a körúti könyvtárba. Rengetegen ültek, tanultak.
Ezt megerősítettem, hogy néha nem lehet leülni.
Tehát reggel 9-től este 7-ig ott folyamatosan jönnek, nagyon sok külföldi egyetemista jár oda, mert nagyon jó helyen van, és nagyon jó könyvállománya van. Ugyanakkor lehet dolgozni. Na most ez azt jelenti, hogy például mi mindig a 19-hez hasonlítjuk mostanság az adatokat, mert az volt az utolsó békeév, amikor nem voltunk bezárva. Csak mondanám, hogy a beiratkozók száma, akik új beiratkozók voltak, 19-ben 144 ezer fő volt. Most kerek számot mondok. Ez a szám 2023-ban meghaladta 150 ezret. Tehát ez ilyen szempontból egy emelkedés.
És azért nagyon érdekes, mert az országos KSH adatokat nézzük, a könyvtárak használatáról, akkor ott országos szinten csökkenést látunk.
Igen.
Tehát, hogy miközben országosan azt kell elkönyvelni, hogy egyre kevesebben járnak könyvtárba, Budapesten ez nő. Egyébként ez párhuzamosan azzal, hogy miközben ma már a felnőtt lakosság kisebbségét képviselik azok, akik rendszeresen, valamilyen rendszerességgel könyvet olvasnak, Budapesten ez fordítva van, itt a többség még olvas. Ugye ez egyszerűen egy szociológiai tény, hogy Budapesten többen olvasnak, vagy ehhez kell tenni valamit a könyvtári hálózatnak, hogy ez az olvasottsági szint ez fennmaradjon.
Ezt erősíteném, és tenni kell hozzá, az kevés, hogy könyv van.
De mit csináltok másként?
Én azt gondolom, hogy ez a könyvtárosainkon múlik, ahol különösen a külső kerületekben személyes a kapcsolat. Tehát pontosan tudja a könyvtáros, hogyha bemegy egy idősebb olvasó, hogy ő miket szokott vinni, ez szerint ajánl neki, hogy ez szerint készíti neki ki a könyvet. Másrészt pedig ne felejtsük el, hogy az a programsor, amit a Szabó Ervin könyvtár egy évben lebonyolít, amiről beszéltünk, kiállítások, előadások, vitaestek, kézműves foglalkozások, ezek száma azért éves szinten megközelíti a 4000-et. Azért osszuk el a 49...
Tehát ez a kultúrházak hálózatában sem lenne egy...
Én azt mondanám, hogy a közösségi művelődésnek egy nagyon komoly helyszíne, másrészt pedig nagyon sok olyan kezdeményezés van, amely a helyi identitást erősíti. Itt említetted, és ennek nagyon örülök, a soroksári könyvtárat. Valóban tavaly két ütembe adtuk át, ahogy elkészültünk a felújítással, és egy olyan szakmai gárda van ott, olyan könyvtárosok vannak, akik Soroksárnak ugye egy önálló identitás, soha nem volt szerves része Budapestnek. Nem földrajzi adottsága miatt, hanem...
Kulturálisan.
Kulturálisan. És a helyi sváb hagyományokra, a helyi olyan művészeti, amatőr mozgalmi és egyéb erő vagy jelenségeknek a fölkarolása, ismételt felfedezése, ez a könyvtárnak egy olyan nyitottságát jelenti, és ismertségét is az adott településen vagy városrészben, ami ezt segíti. Ugyanakkor olyan korszerű dolog is megjelent mondjuk Soroksáron, ami az automata kölcsönzést jelenti, és ezen kívül 0-24-ben lehet az előre megrendelt könyvet olvasójeggyel átvenni a lokkerrel. Ez azt jelenti, hogy bekészítik a könyvtárosok egy szekrénybe, az olvasó éjjel egykor ráér, bemegy, ő be tud menni egészen eddig a lokkerig. Az olvasó...
Mint egy bankautomatához a bank.
Így van, pontosan, és el tudja hozni a könyvet, vagy amit visszahoz, az be tudja tenni. Ezt szeretnénk most a fővárossal és a kerületekkel közösen legalább egy 13-15 helyen elterjeszteni, mert ezzel is elő lehet segíteni azt, hogy van, aki ráér, abba az időben megjelenik, amikor nyitva van a könyvtár, de van, aki erre nem.
Ugye mindaz, amit hallottunk, azt is erősíti, hogy az nem adja magát ingyen, hogy olvasók legyenek egy városban, azért sokat kell tenni. Így utoljára azt szeretném megkérdezni, hogy tegyük fel, hogy most háromszor, sőt, ötször annyi pénz állna rendelkezésedre, mint amennyi ma. Akkor mit csinálnál a könyvtári hálózattal?
Hát egyrészt azokat a még meg nem valósított rekonstrukciókat csinálnánk meg, másrészt pedig meg kell vizsgálni azt, hogy azokon az új városrészeken, amelyek az utóbbi mondjuk két évtizedben létrejöttek, ott milyen, én így fogalmaznék tágabb értelemben, milyen kulturális művelődési igény jelentkezik. Például kell-e ott könyvtár, vagy kell-e ott egy közösségi hely. A másik egy nagyon komoly olyan informatikai fejlesztés, ami nagyon komoly lépést tud tartani azzal a egyéni eszközöknek a könyvtárba illő használatával, ami elő tudja segíteni mondjuk a távhasználatnak a továbbfejlesztését, hiszen olyan adatbázisokkal rendelkezünk, és vásárolunk ilyet, amit a beiratkozott olvasó otthonról éjjel-nappal hozzá tud férni. Tehát ez a tanulás, kutatás vagy egyéb publikáció szempontjából fontos. Másrészt pedig nyilvánvalóan egy olyan otthonosság megteremtését a könyvtárakba, hogy valóban ne egy kölcsönző helynek, szerintem, és bízom benne, hogy egyik könyvtárunk sem csak kölcsönző helyként, hanem egyre inkább közösségi helyként is működik, és talán, amire még nagyon komoly pénzt kellene fordítani, az azoknak a régi könyveknek részben a digitalizálása, ami csak nálunk van meg, hiszen ez egy koncepcionális kérdés, hogy nem minden digitalizálunk, ami az állományban van, mert nem elsősorban szép irodalom, meg egyéb nem a mi feladatunk, hiszen az a Nemzeti Könyvtárban mindegyik megvan, tehát ott kell digitalizálni, és akkor csökkenthetjük mindig a párhuzamosságot, hanem azokat, amik egyedileg nálunk vannak meg, és ez nem csak a Budapest gyűjtemény anyagára érdekes, és talán még egyet, hogy legyen bőven forrás arra, hogy a kollégáinknak a megbecsültsége az ne törjön meg.
Top 10. Egy polcnyi jó könyv. 10 a közeljövőben megjelenő ismeretterjesztő vagy non-fiction könyvet ajánlok. Ezek a könyvek még egyelőre nincsenek a könyvesboltok polcain, de az online felületeken már elő lehet jegyezni őket és várni, hogy hamarosan megjelenjenek. Mindegyiknél is fogom mondani, hogy mikor várható a megjelenése. A természettudományoktól fogok haladni a társadalomtudományok felé. Peter Wohlhében Értsük meg a fákat, a Parkkiadó adja ki március 18-án, a fák látszólag némán állnak az erdőben vagy a kertünkben, pedig nem csak egymással kommunikálnak, hanem felénk is küldenek jelzéseket, persze, hogyha odafigyelünk, meg értjük a nyelvüket, bizonyos jelekkel például értésünkre adják, hogy milyen állapotban vannak, mire van szükségük, ilyen jellelt, hogy milyen színűek a leveleik, foltos-e, mitől vastagszik meg a törzs egy része palack formájúra, honnan tudjuk, hogy egy fa szomjas, vagy éppen napszúrást kapott, meg ennél izgalmasabb dolgok is vannak ebben a könyvben. Bill Laws, 50 növény, amely megváltoztatta a történelmet. Ezt a Kossuth adja ki, majd április 3-án jelenik meg. Ez a könyv szemléletesen gazdag, történeti képanyaggal illusztrálva mutatja be azt az 500 növényt, amelyek a legnagyobb hatással voltak és vannak ma is a civilizációnkra. Szó esik természetesen a termesztett gabonákról, mint a rizs és a búza, amelyek az emberiség nagy részét táplálják, de fűszer és gyógynövényekről, amelyeket nagyra értékelünk, de itt sorakoznak azok a növények, amelyek ártatlan vagy pusztító szenvedélyeink forrásai és egyben kielégítői is voltak vagy vannak a történelem során. Rhiannon Lambert, a táplálkozás tudománya, ezt a Libri adja ki, és április 22-ére várható a megjelenése. Ez a könyv a legújabb tudományos kutatások eredményei alapján válaszolja meg a táplálkozással kapcsolatban felmerülő kérdéseket, a bélbaktériumoktól kezdve az egészséges testsúly fenntartásán keresztül a szívet kímélő és az immunrendszert erősítő diétákig, és egyben az ígéret szerint lerántja a leplet a divat diétákról, és eligazít az étkezéssel kapcsolatos eléggé ellentmondásos információk tengerében. Egy régi klasszikus új kiadása, Ellen Pease és Barbara Pease a testbeszéd enciklopédiája, ezt az Open Books adja ki, február 28-án jelenik majd meg. Ez egy nagyon régi klasszikus mondanivalónkat, a beszéden kívül gesztusaink, arcjátékunk, testtartásunk, szóval összefoglaló nevén a testbeszédünk közvetíti, erősíti vagy cáfolja. Aki ennek tudatában van, tudja olvasni a testbeszédet, a sokkal hatékonyabban kommunikál. A világhírű szerzőpáros Ellen és Barbara Pease-nek ez a legújabb könyve, de már erről a témáról rengeteget írtak, 30 millió példányban fogyott el ez, aki kötet is. Persze idegen nyelveken eddig. Szabó Barta Anett, Sémakémia, ezt a Kócsuk kiadó adja ki, március 21-én jelenik majd meg. Ilyen kérdésekre keresi a választ, hogy miért mindig a hasonló férfiak vagy nők vonzanak minket, pedig már sokszor megjártuk azzal a típussal, miért van az, hogy az eszemmel sokszor tudom, hogy mit kellene tennem, de képtelen vagyok meglépni, miért megyek bele mindig ugyanazokba a konfliktusokba, amikor már sokszor megtapasztaltam, hogy sehova sem vezetnek. A fenti kérdések némelyike talán az olvasóban is él, vagy megfogalmazódott már, és akár a párkapcsolat működésére vonatkozóan is. Logikus volna, hogy változtassunk, de valami belső kényszer mindig ugyanarra az útra, ugyanarra a sémára terel minket, és hogy mi ennek az oka, erről szól ez a könyv. Ludovik Slimák, az utolsó Neander völgyi, a Corvina gondozásában fog megjelenni március 11-én. Ez egy régészeti kutatásokon alapuló könyv. 25 évnyi kutatás után Ludovik Slimák 2015. augusztusában egy dél-franciaországi barlangban egy test maradványaira bukkant. A világ minden tájáról érkező kutatócsoportok azóta is vizsgálják ezt a fontos felfedezést. Ez az egyik utolsó Neander völgyi ember maradványa lehet, de a legkorszerűbb tudományos elemzések mindenféle ellentmondásos teóriákra jutnak. A hihetetlen lelet fokozatosan tárja fel a titkait, arra késztetve a kutatókat, hogy gyökeresen átírják az utolsó európai neandervölgyiek történetét. Szalai Berzevici Attila a nagy háború 100 éves nyomában, Szarajevótól Trianonig, és ez már a második kötet, az MCC Press adja ki, március 20-án jelenik meg. Az egyébként pénzügyi szakember és fotográfus író végigjárta a nagy háború helyszíneit, de a történelem folyamán minden háborúnak volt saját neve, kivéve annak, amelyikről ez a könyv szól. Az első világháború, az elnevezés jól tükrözi a méreteit, amelyek minden korábbit felülmúltak, és végigjárja az összes legfontosabb csatateret, az egykori és a mai állapotot, és ezen keresztül mesél valamit immár a második kötetében erről az egész világ sorsát meghatározó nagy történelmi kataklizmáról. Bolgár Dániel, Miért a zsidók? A Corvina gondozásában jelenik meg, és március 25-ére várható. Bolgár Dániel fiatal történész, amellett érve nagy anyagot feldolgozva, egyszerű szavakkal és egyébként merész humorral, hogy mindenki azt kapta, amit nem érdemelt, a teljesítmények elbírálását ugyanis elfogultá tette az az ősrégi fantáziája, hogy a zsidók esze éles, ám karjuk gyenge, jellemük megbízhatatlan, és éppen ennek az ellenkezője a keresztényeké, ami miatt a szellemi versengésekben felül és testiekben pedig alulértékeljük a zsidókat. A valóságos zsidó mindannyiunkhoz igen hasonló, meglehetősen szürke alak életét eluralta a képzeletbeli zsidó vérbő figurája, és ennek a kultúrtörténetéről és történelmi tapasztalatairól szól ez a könyv. Robert Greene, The 48 Laws of Power, a hatalom 48 törvénye. A művelt nép gondozásában jelenik meg, majd valamikor június 24-e körül. Ez angol nyelven már bestseller, és azoknak szól, akik hatalmat akarnak szerezni, megfigyelik a hatalmat, vagy fel akarják magukat vértezni a hatalom ellen. Amorális, dörzsölt, kíméletlen és tanulságos mű, írja a főszöveg, amely a hatalom történetének 3000 évét sűríti 48 részletesen kifejtett törvénybe, első Erzsébettől Henry Kissingerig és más hírességek taktikájával illusztrálva, akik a hatalmat gyakorolták, vagy akik a hatalom áldozataivá váltak, ezek a törvények magukkal ragadnak minden olvasót. Végül, de nem utolsó sorban pedig Francis Fukuyama a Liberalizmus vesszőfutása című könyvét ajánlom, amely március 6-án jelenik majd meg az Európa kiadónál. A liberalizmus válságban van, írja Fukuyama, aki egy híres könyvében korábban, hát ennek kicsit az ellenkezőjét állította, de mikor és miért vált szitokszóvá némely esetben egyenesen az illiberalizmust állítva követendő példának a kormányzatok elé. A történelem vége és az utolsó ember című bestseller írója Francis Fukuyama új könyvében a klasszikus liberalizmus korszakáig tekint vissza, hogy rámutasson, ez az eszmerendszer sokszor a saját alapelveinek sem tudott kellő mértékben megfelelni, ugyanakkor maguk az alapelvek ma is kikezdhetetlenek, és vajon van-e életképes alternatívája a jobb vagy a bal oldalnak a liberalizmussal szemben, erre keresi tehát a választ Fukuyama.